jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Igen, de Balázsra mértem csapást ma
hát
reggel.
Nem kicsit, mert a kedves hír szerkesztő lány nagyot hal, vagy nem tudom, mi az oka annak, hogy bődületes hangerő.
Ha így folytatja.
Az biztos, igen, lesz belőle a halláskárosodás, nagyon hangos a fülese.
Na. Képzeljétek el, hogy ez a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án, Gede Balázsral.
És Mihálovics Andrással.
Megvan 0636-os 980-980, ez meg egy SMS, WhatsApp és Viber szám, amire megoszthatjátok gondolataitokat, ilyeneket, hogy üres a város. Mindenki igen. A ballagás csak készül, nem?
Elképzelhető, de...
Mert hogy majd délután meg majd tele lesz, mikor igen. Jön az összes nagymama, nagynéni, nagybácsi, mind a két részről, és tele lesz a város szerelemmel. Emberekkel és autókkal. Igen.
Érdekes, Gézu írt egy hajkut is, meg egy életképet is most. Az utóbbi arról szól, hogy Kara a kitűnő bizonyítványos, ma ballag. Öregszenek ezek a gyerekek. Pont erről beszélünk, hát, ugye, hogy ez lesz a mai program.
Szeretném a homokórát megállítani, az biztos. De nem szokott sikerülni.
Igen.
No, hát lehet mindenféle információt, például közlekedés itt, mert abban nagyon csehül állunk ma reggel. Szerencsére a BKK oldalán nem látunk olyat, hogy baleset, meg stb. És amíg ezek az üzenetek megérkeznek, addig mi más fogunk csinálni, mint tartalmat szolgáltatni. Meglepő, mi?
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Az MNB legutóbbi kamat döntéséről beszéltünk akár most pár perccel ezelőtt is, ugye az értékpercek rovatunkban. Ellenben megjelent párhuzamosan vele az inflációs jelentése is a jegybanknak. Most ezt fogjuk tüzetesen átvizsgálni, hogy hogyan is állunk az inflációval. Balatonyi András a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője. Szervusz!
Szervusz! Jó reggelt, szervusztok!
Hát zene füleinknek ez az optimizmus, mert igen, azért birkoztunk rendesen ezzel az anakondával, amit a inflációnak hívunk. Úgyhogy kicsi pihenés ráfér a magyar társadalomra. Mire alapozzátok az optimizmust?
Szerintem az elmúlt éveknek, vagy évnek az eredménye, úgy gondolom, hogy az már önmagában optimizmussal tölthet el bennünket. Az infláció 25,7%-on tetőzött tavalyi év.
Még kimondani is kemény,
bizony,
igen.
Bizony, nem volt egyszerű pillanat, igen. A Krisztina körült 55-ben sem, 25,7%-ról. És hát én úgy gondolom, hogy minden várakozást felülírt az a gyorsaság, vagy az a sebesség, ahogy visszataláltunk az árstabilitás közelébe. Azért hangsúlyozzuk, hogy annak ellenére, hogy már az elmúlt hónapokban voltunk bent a 3%-os inflációs cél körülötti toleranciasávban, azért ez még nem az árstabilitás. Tehát még vannak olyan árdinamikák a magyar makrogazdaság, vagy gazdaságban, amik alapvetően azt eredményezik, hogy az árstabilitást inkább csak 2025-ben, uh-huh. Tehát jövőre fogjuk elérni.
De most összes... kicsit megkukkantottuk, hogy mi a cél, de az meg egy arrébban.
Hát azért most 4%-os volt, igen. Ugye a legfrissebb adat. Az a helyzet, hogy a maginfláció is 4%, tehát éppen ott a toleranciasávnak a tetején vagyunk. Most vannak technikai bázishatások, amik miatt most ideiglenesen mondjuk a maginfláció az például emelkedni fog, ami az alapvető árdinamikát reprezentálja a gazdaságban, de az infláció mi úgy látjuk, hogy rövid távon nem nagyon fog eltérni ettől a sávnak a tetejétől, azért az mindenképpen egy kedvező, és hát jövőre, ahogy elérjük az árstabilitást, így beállhat az infláció egy 2,5-3,5%-os sávba, ami teljesen összeegyeztethető, ami elsődleges mandátumunkkal és az árstabilitás elérésével fenntartásával.
Világos. Ugye az erőteljesebb devizinfláció az, ami arrébb rakatta a pozitív irányba a várakozásotokat. Ez minek volt köszönhető, hogy a várt dinamikánál is jobban esett?
Hát ugye egyrészt volt egy kedvező nyersanyag piaci alakulás, tehát az üzemanyagoknak, vagy inkább azt mondom, a nyers olajnak az ára az kedvezőbben alakult az elmúlt időszakban, mint amire számítottunk. És hát az is azt mondom, hogy nagyon kedvező tendencia, hogy azt látjuk, hogy az üzemanyagokban a profit tartalom is egy kicsit mérséklődött. Erre azért többször felhívtuk a figyelmet, hogy az elmúlt időszak inflációjában mi úgy látjuk, hogy volt egy komoly árrés történet, és különösen volt egy árrés történet az üzemanyagoknál is. Tehát az üzemanyag áraknak a mérséklődése az elmúlt hónapokban, az fele, kétharmad részben ennek az árrésnek is köszönhető. Uh-huh. Tehát ami mindenképpen egy kedvező jel.
Ugye ott a benzinástop környékén volt egy olyan, illetve utána, hogy kicsit megnyúltak ezek a marginok, valahol pótolni akarták a kieséseiket az üzemanyag forgalmazók, és ez maradhatott fenn?
Ez sajnos tartósabb volt, mint ahogy sokan számították, vagy számítottuk, de ez még egyszer mondom, inkább a fő üzenetünk hogy ebből a szempontból egy kedvező irányú elmozdulás volt. Hát a másik meg az, hogy általánosságban az átárazási mintázatok azok megint sokkal visszafogottabbá váltak. Miért? Hát mert azért alapvetően a tavalyi év az nem a gazdasági növekedésünkről, vagy a gazdasági teljesítményünkről lesz híres, tehát összességében azért viszonylag kedvezőtlen reálgazdasági teljesítmény volt az előző évben, és hogyha abból kivonjuk ugye még az agráriumnak a bázissal összefüggő jelentős megugrását, akkor az látható, hogy azért volt alkalmazkodás a magyar gazdaságban.
Azért furcsa egy kicsit nekem az optimizmus, mert 20 perccel ezelőtt meg arról beszéltünk, hogy megragadt az infláció csökkentés üteme az Egyesült Államokban is, meg Európában is, és a jegybankok most gondolkoznak akkor innen, hogy hogyan tovább. Nálunk is erre lehet számítani, hogy ezen a 4% körüli szinten megtorpan?
Legalábbis rövid távon, mert említetted, hogy a jövőre lejöhetünk azért abban a bizonyos.
Megint szerintem azt érdemes nézni, hogy honnét jöttünk és hol vagyunk.
Igen.
Tehát 25% fölötti szintről most valóban 4%-ra ugye emelkedett az infláció, mert ugye 3,6%-os volt már, volt 3,6-3,7, és most 4 lett. Tehát volt egy pici emelkedésben, ez különben elég általános, áprilisra, májusra 16 európai országban emelkedett az infláció, tehát elég általános. Ez olyan, mint egy maraton. 40. kilométernél vagyunk, és azt szokták mondani, hogy az utolsó the last mile, az utolsó mérföld, az a legnehezebb egy maratonban, tehát most azért vannak technikai bázishatások, amik még egyszer mondom, a nagy kép, a nagyon optimista és pozitív kép, hogy lejött 25-ről 4-re, azért ez egy elképesztő eredmény, amiben a gazdaságpolitikának nagyon sok ága. Mi szeretjük azt hinni, hogy természetesen, hogy a monetáris politikának a prudens működése nagyon fontos szerepet játszott, és elsődlegesen mi játszottuk ebben a főszerepet, de azért összességében ez egy elképesztő eredmény. Az, hogy az utolsó mérföldet nyilván még meg kell tenni, és itt lesznek ideiglenes változékonyságok, ez igaz, de ez különben az Egyesült Államokra is igaz, 3% fölött ragadt be gyakorlatilag az infláció, az eurozónában inkább 2,5% fölött ragadt be egy picit az infláció, de azért ezek nem azok a szintek, és nem is azok a dinamikák, amik úgy gondolom,
meg
hogy...
Hát azért egy minimális infláció azért kell, azt szokták mondani, hogy az se jó, hogyha nincs infláció, vagy nehogy Isten defláció van, mert az se szokott jót tenni a gazdaságnak. Viszont két dolgot szeretnék még, vagy erről alkotott véleményedet megismerni. Az egyik, ez a szolgáltatási infláció. Uh-huh. Nagyon sokat beszéltünk az év első pár hónapjában benne, hogy a szolgáltatók azt mondták, részint azért, mert volt, aki lekésett az áremelésről, mert hosszú távú szerződéseik voltak, és azt mondták, hogy nem nyúlhatott az ára, és ez gyorsan bepótolt az első adandó alkalommal. Mások meg olyanok is voltak, akik meg azt mondták, hogy hát igazából én jól megvagyok, jön a profit, minden oké, de ha mindenki emel, akkor én is emelek. Szóval ezzel mi a helyzet? Ez is lecsengett a rendszerből?
Nem, ez sajnos még velünk él. Különben ez megint azt mondom, hogy egy általános jelenség is a világban. A BIS, Bank of International Settlement publikált egy nagy papírt, egy nagy kutatást, és abban pont azt mutatták, hogy ebben az inflációs ciklusban a szolgáltatási inflációnak a lecsengése az egy picit lassabb lesz, mint az elmúlt 10-15-20 évnek az inflációs ciklusaiban. Ugye Magyarországon, igen, ezt sokszor beszélünk erről a visszatekintő árazásról, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez két kiemelt ágazatban látjuk, ahol ez nagyon erős, és az egyik a telekommunikáció, a másik pedig a pénzügyek. Uh-huh. És tehát hadd mondjam azt, hogy ugye ezek az ágazatok, ezek a vállalatok jellemzően 2021-22-ben írták bele az ASF-ükbe, az általános szerződési feltételekbe, hogy ők ugye az inflációval indexálhatnak, ugye jött az inflációs hullám, ezt sokan ki is használták, és hát az a helyzet, hogy a nagy inflációs hullámnak Magyarországon mi volt az oka? Az élelmiszer, meg a nyersanyagárak. Most én csöndbe megkérdezem, hogy mi a költségszerkezete? Tehát, hogy hogyan hat ez
hát
a...
Nézd, vállalatok... Telekom cég menzája, megdrágult a kolbász, muszáj volt a dolgozóknak igen. kicsit.
Igen. És hát az, amit még látunk, és megint azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy ugye korábban sokat beszéltünk a profitinflációról is, amiről te beszéltél az előbb, hogy valakinek nőtt a költsége, és azért emelte az árat, valakinek nem nőtt annyira a költsége, de emelte az árat.
De betársult ebbe az irányba.
Így van, és ennek a hatásait különösen 22-ben, azt mondom, hogy 23 elején láttuk. Ez lecsengeni látszik, kivéve két ágazat, a telekommunikáció és a pénzügyek. Ez pontosan a bruttó működési eredmény ennél a két ágazatnál ugrott meg az idei év első negyedévében.
Hát lehet látni a Telekom részvényeknek a raliát.
Kicsit átárazódott, igen, a tőzsdén szereplő Telekomnak az ára.
Igen, hát tőzsdei árakat nem szeretnék kommentálni, igen, de hát valami reflektálódik azért mégiscsak bennük, igen. Így van.
A másik, ha már szóba hoztad az élelmiszer árakat, ugye emiatt szívta a fogát a magyar társadalom talán legnagyobb mértékben. Ugye egy ilyen brutális áremelkedés volt, és az a kérdés, és ez is fűtötte az inflációt, és ugye gondolkozott is a monetáris politika is, meg a kormányzat is, hogy lehet ennek gátat szabni. Sikerült?
Az látszik, hogy igen. Tehát rövid távon az infláció az nem csak, hogy megszűnt, hanem most volt egy-két hónap kifejezetten árcsökkenést regisztrálhattunk a feldolgozott és a feldolgozatlan élelmiszerek esetében is. Tehát volt egy mérséklődő trend. Színben nem mentünk oda természetesen vissza, vagy hát inkább azt mondom, hogy sajnos nem mentünk oda vissza, ahol az impulzus előtt, vagy a sokok előtt voltunk, de azért az mindenképpen üdvözlendő, hogy volt némi korrekció ebben az egészen elképesztő áremelkedésben, ami az élelmiszerek esetében megvolt. Most az látható, hogy ez a korrekció is lezajlott, tehát hogy nagyjából kisimultak az élelmiszerárak, nagy változásokat nem látunk. Az biztos, hogy a ciklikus hatások enyhültek, viszont az élelmiszeripar strukturális problémái azok továbbra is sajnos velünk vannak. Erre sokszor felhívtuk a figyelmet, írtunk róla elemzéseket, publikáltuk őket, hogy az látható, hogy sajnos a magyar élelmiszeriparnak a hatékonysága, az energiaintenzitása, az mind-mind kitetté teszi ezt az ágazatot a külső sokokra, és most különben még csak nem is az agráriumról beszélek, mert az agráriumban egy kifejezetten tőkeintenzív növekedési pálya bontakozott ki az elmúlt időszakban, egy birtokkoncentráció, és hát alapvetően a termelékenység is szépen nőtt az elmúlt 10-15 évben, de ehhez képest az élelmiszeripar, mint hogyha egy picit lemaradt volna, és ott ezek a strukturális gyengeségek sajnos továbbra is, ha rövid távon nem is, de középtávon kitetté tesznek bennünket ezekre az impulzusokra.
Láttam egy nagyon, a prezentációban, az inflációs jelentés prezentációja előttem van, és van egy nagyon érdekes grafikon benne, a vállalati profitok emelkedését nézem, és hogy itt a magyar profit ráta alakulása az odaveri az EU átlagot jócskán. Ez meg azt mutatja nekem, hogy hát egy csomóan azt mondták, hogy igen, infláció van, oké, én is emelek, és akkor egy kicsit meghízott a profit ennek hatására, amit meg hát mi fizettünk meg ugye vásárlóként, meg igénybevevőként.
És hát én úgy gondolom, teljesen
ez
így van.
Ez nem baj, mert ez a kapitalizmus lényege, csak ugye a profit hajhászás meg visszaüt a társadalomra, az infláción keresztül a nemzetgazdaságra is.
Én azt mondom, hogy az infláció volt a fő ludas abban, hogy a tavalyi évben úgy sikerült a gazdasági teljesítményünk, ahogy. Tehát ez mindenképpen max rövidtávú megoldás tud lenni, és tehát lehet, hogy egy-egy cégnek ez tud megoldást lenni, de hogyha ilyen tömegesen és ilyen mértékben, hogy mondjam, ebbe az irányba léptek, annak az lett a végén az eredménye, hogy csökkent a háztartásoknak a rendelkezésre álló jövedelme, csökkent a háztartásoknak a fogyasztása, és csökkent azoknak a vállalatoknak a beruházása, akik a belföldi piacokra termeltek. Tehát összességében azért ennek inkább negatívak voltak a reálgazdasági hatásai. Mi is különben sok interjút készítettünk vállalatokkal, és ők is bejöttek a jegybankba, és nagyon büszkén elmesélték nekünk, hogy hát igen, hát tettünk bele egy kis tartalékot, meg hát hogy általában egyszer szoktunk árat emelni, de ez most már a harmadik, és akkor még egy picit. Hát mi ennek annyira nem örülünk, akkor kicsit igazgattuk a nyakkendőket, hogy hát az úriember nem biztos, hogy tudja, hogy most mi éppen ezzel ellen
Nem ott kellett volna.
Igen, ez részvényeseknek ezt el lehet mondani, de itt talán erre ennyire büszkék ne legyünk. Tehát ez az inflációs helyzet, ez ennek megvoltak a reálgazdasági következményei, megfizettük az árát, és nagyon fontos, hogy Na ebbe az utcába soha többet nem menjünk be. És egyetlen egy példát erre hadd mondjak. Tehát a lakosságnak a bizalma a 2023-as inflációs hullám következtében mélyebbre süllyedt, mint 2020 áprilisában, amikor lezártuk a gazdaságot, lezártuk a világot, és mindenki hát a saját, meg a szeretei életéért, meg az egészségért aggódott. A 2023-as inflációs hullámnak drasztikusabb, mélyebb hatása volt a fogyasztói bizalomra, és tartósabb. Tehát jobban megütötte.
Az infláció ellen mozog, ugye, mert az inflációs várakozás az mindig segíti az inflációt, sajnos.
Igen, hát az inflációs várakozás az egy, itt egy diotómia látszik. A vállalati inflációs várakozások, és itt elsősorban a kiskereskedelem és a szolgáltató szektorra szeretnék utalni, azok nagyon jelentősen csökkentek szerencsére, és összességében már visszamentek arra a 2017-es, 2018-as szintre az inflációs várakozások, ami nekünk az árstabilitás időszakát jelentette. A háztartások esetében picit más a helyzet, őket meg kell győzni, hogy itt valóban
őket
nincs infláció.
Őket szerintem hiszik el, hogy nincs infláció.
Hát azért elfogják. Tehát láttunk erre már példát, ők egy picit inkább azt mondom, hogy visszatekintően alakítják ki a várakozás. Ugye a vállalatok azok tényleg el tudják mondani, hogy milyen lesz az áremelkedésed, ők pontosan tudják, hogy a következő hónapokban mivel számoljanak. A háztartás inkább a tapasztalatból ért, és saját empirikus adatai alapján tudja ezt beállítani. Tehát ott egy lassabb lecsorgás van, így van, de azért szerencsére csökken. Még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, a lakosság inflációs várakozásokba, de a tendencia jó, ezen az úton kell tovább menni.
Hogy látjátok a kilátásokat? Hitelezésben, megtakarításokban, munkaerőpiacon, bérekben, egy csomó mindenben.
Ez sok kérdés egyszerre.
Menjünk sorra.
A hitelezés, kezdjük. Talán az ott az első, amit földobtál. Itt is egy kettősség látszik. A lakossági hitelezésnél az idei év elején, tavalyi év végén egyértelműen elértük a mélypontot, és utána mind a bruttó hitelkihelyezés, mind a nettó hitelkihelyezés elkezdett emelkedni. Tehát azzal a pozitív történettel teljesen összhangban van ez a hiteldinamika, hogy valóban a háztartások fogyasztási kiadása fokozatosan is, de kilábal, ugye egy 3,6%-os emelkedést láttunk az év első negyedévében a fogyasztásban, és akkor mindjárt megmondom, hogy milyen növekedésre számítunk kell a csícsitehez. 3,3-3,7% között lehet az idei évben a növekedés a fogyasztásban. A vállalati hitelezés ott egy picit negatívabb talán a helyzet, még mindig nő, de folyamatosan lassul ez a növekedés a hitelezésben. Ebben a lassulásban különben vannak ilyen egyszeri nagy ügyletek, amik kicsit eltorzítják ezeket az év per év változásokat, de az a helyzet, hogy megint ez pedig reflektálódik abban, hogy a beruházások azok viszont nem érték el a mélypontjukat egyelőre. Tehát a beruházások 9,6%-kal csökkentek az első negyed évben. Az állóeszköz felhalmozás, ami picit bővebb, az meg nagyjából 6% fölött mérséklődtek. Tehát a vállalati hitel oldalról, illetve a vállalati beruházás oldaláról még úgy látjuk, hogy ott kedvezőtlenebbek továbbra is.
Mi a helyzet a megtakarításuk, mert a közvélemény borzoló jelentések jönnek időnként tőletek, és akkor mindenki elkezd számolgatni, amikor jönnek, hogy mennyire megugrott a megtakarítás a lakosságnak, és akkor mindenki számol, hogy neki, hát neki apottak a tartalékai, elvitte az infláció. Stb. És akkor írják nekünk is rendre, hogy milyen számokról beszélgetünk, mikor ez a nagy infláció azért apasztotta a magyar társadalomnak nagy többségének legalábbis gondolom a megtakarításait.
Hát az a helyzet, hogy az agregált számok egy picit más történetet mondanak, tehát ott azt mondják a hivatalos statisztikák, hogy nagyobb mértékben fogta vissza a háztartás a fogyasztását és a beruházását, mint amennyire az ő rendelkezésre álló jövedelme mérséklődött. Tehát a megtakarítási ráta az igazából emelkedett.
Lehet, hogy megijedtek az emberek, és azt mondták, hogy ki tudja, mit hoz a jövő, inkább húzzuk
meg. A magas hozam környezet ez indukálja, és elméletileg visszafelé is kéne működnie.
Valóban,
tehát
de szerintem ebben
a fogyasztásban majd ezeknek a megtakarításoknak.
Ebből a szempontból a háztartásoknak a bizalma, és az óvatossági motivum, amire annyiszor hivatkozunk szerintünk ez a döntő. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy a háztartások bizalma így folyamatosan nő, és elér egy bizonyos szintet, onnantól kezdve egyre jobban és jobban megjelenik különben a rendelkezésre álló jövedelemnek az emelkedése kiskereskedelmi forgalomban, illetve fogyasztásban. Ugye a reálbérek szeptember óta nőnek. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát ott már megvolt a fordulat. különben elsősorban annak köszönhetően, hogy megvolt a dezinfláció, lecsökkent a fogyasztói áraknak a dinamikája a béremelkedés alá, és azért most már nő a vásárlóerő, csak hát, ahogy te is mondtad, azért megégették az ujjukat a háztartások ebben az inflációs környezetben, és azért inkább tartalékokat képeznek, világos, inkább óvatosak, ez pedig természetesen megint azt mondom, hogy visszahat a gazdaság.
Egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a munkaerőpiac.
Bizony.
Erről nem beszéltünk.
Meg a reálbérek, ugye jövőre megint velünk, igen, vagy jön velünk szembe egy valószínűsíthetően egy bérkorrekció, minimál bérnövelés, ami aztán meg magával húzza a piaci béreket. Ez mennyire dolgozhat ellen a várakozásotoknak és az inflációnak?
A munkaerőpiac az különben azért nagyon trükkös, mert tényleg eléggé ellentmondó adatok látnak napvilágot, igen, tényleg így hónapról hónapra. Ugye a foglalkoztatási szint az ilyen sose látott magasságokban van. Tehát soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint jelen pillanatban. Ugyanakkor azt is tudjuk azért, hogy a gazdasági növekedés az elmúlt pár negyed évben nem volt olyan, amit szerettünk volna látni. És ennek ellenére ez a foglalkoztatási szint ez nem módosult, sőt, még emelkedett is. Aha. És ahol látszik alkalmazkodás, az két csatorna. Egyrészt az újonnan kiírt üres álláshelyeknek a száma az csökken, és ez megint minden ágazatban, szolgáltatásnál, iparnál, teljes nemzetgazdaságnál, privát szektornál látszik. Tehát ezt, amit úgy mond az angol, hogy job creation, aha, az új munkahelyeknek a létrejöttének a dinamikája, az fokozatosan lassul. Ez az extenzív margin gyakorlatilag a munkaerőpiacon, a munkaerőpiac keresleti oldalán. A másik pedig, ahol látszik az alkalmazkodás, az pedig a munkaóráknak a száma. Tehát az, hogy a vállalatok nem bocsátják el a munkavállalókat, mert tudják, hogy hát nagyon-nagyon nehéz lesz ezeket
nehéz
a munkavállalókat
költséges
pótolni.
De költséges az újraképzésük.
35-40 ezer fővel csökken Magyarországon évente a munkaképes korú lakosság.
Ó, hát
35-40 ezer fővel, és ez egyre jobban, tehát ez egy makrostatisztikának tűnik, de a vállalatok ezt pontosan érzik különben a saját bőrükön. Az építőipar például nagyon érdekes, ott van egy új service statisztika, amit be is mutattunk tegnap, de az 30%-a a vállalatoknak azzal számol, hogy csökkenni fog az ő outputja, csökkenni fog az ő termelése. Ennek ellenére ő vagy szinten tartja, vagy növelni fogja a foglalkoztatását. Aha. És ilyen magas arány...
De hát akkor újra kell írni a közgazdaságtani tankönyveket, mert ugye azt mondják, hogy ha recesszióval fenyeget, akkor elbocsátások nem nagyon voltak elbocsátások. De nem csak nálunk, hanem az Egyesült Államokban is ugye pont emiatt fő a fejük, hogy próbálták eddig a munkaerőpiaci adatokat vizslatni, amik meg nem úgy viselkednek, ahogy egyébként kéne.
Igen, de bocsánat, ember meg nem mondja, hogy akkor ez munkaidő csönkedéssel kompenzálják. Megtartják az állomány, de kevesebb óra számon.
Hát igen, mert attól félnek, hogyha beindul a szekér, akkor meg nem lesz kit felvenni.
Egyelőre ezt látjuk, ez a munkaerő tartalékolás, nem túl jó fordítás, ez a labor hoardingnak jelenségének angolul, de ez teljes mértékben kimutatható. Majdnem minden ágazatban, és ez a munkaerő tartalékolásnak a jelentősége, mondjuk az építőiparban, ez magasabb, mint a COVID válság idején megint. Tehát, hogy szerintem nagyon érdekes dinamikák vannak, amik, hát ezért szép a mi szakmánk, mert negyed évente megint meg kell tanulnunk. Egyszer különben egy fizikus mondta nekem, hogy tartottunk egy előadást, és akkor mondta, hogy na most már értem, hogy miért nem tudtok jó előrejelzéseket készíteni. 10 évente át kell írni az összes gondolatodat ezzel kapcsolatban, hát nem, egy kicsit túlzás volt.
Igen, a fizika ennyivel egyszerűbb.
Így van, tudunk jó előrejelzéseket készíteni, csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani.
Oké, GDP adat az... Még ez a gazdasági növekedés mindezek eredőjeként, amit most itt beszélgettünk az elmúlt több mint negyed órában, hogy alakulhat az előrejelzésetek szerint?
A bejövő adat az első negyed évben teljesen megfelelt a várakozásunknak. 1,1%-kal bővült a GDP a 2024 első negyed évben az előző év azonos időszakához képest. Tehát ilyen nagy revíziót nem kellett tennünk. Az látható, hogy egy fokozatos élénkülés van a magyar gazdaságban. Idén 2-3% között lehet a gazdasági növekedésnek a rátája. De különben, ahogy ez élénkül az év második felében, úgy ez a jövő évben alapvetően egy 3,5-4,5 közötti növekedést is tud már eredményezni. Tehát ez azt jelenti, hogy 4% körül, akár a fölött is lehet a jövő évi növekedés. Tehát a jövő évi növekedésben ciklikus faktorok, és az, hogy az a nagyon sok gyár, aki Magyarországra épp települt, az elkezd termelni. Tehát emiatt lesz egy ilyen ciklikus
Hát ez swing-a. A bizonyos gyenge beruházási aktivitás, az nyilván változik ez is, és az is megnövekedhet, a fogyasztás is megnövekedhet.
Hát a belső keresleti tételek közül a fogyasztás lesz az, ennek van egy hatása, ami visszahat a beruházásokra is természetesen, és akkor 2026-tól meg, hogy mondjam, beáll a gazdasági növekedési rátája arra a szintre, amit milyen egyensúlynak gondolunk, ez meg ilyen, hát az előrejelzési horizont végén, a 3% környéken, ez azt jelenti, hogy 3-4% között lehet valahol a gazdasági növekedés 2026-ban, tehát igazából itt érdemi revíziót nem kell tennünk, hát a szerkezet, azért azon vakarjuk egy kicsit a fejünket, tehát ugye egy elképesztő magas külkereskedelmi többlet és nettó export úgy alakult ki, hogy közben az export megcsökkent, vagy szinten
csak
marad.
Az import esett nagyobban.
Hát igen, az import meg valahogy furcsa módon nagyobbat esett, mint a belső felhasználás. Igazából ez még mindig puzzle. És majd lehet, hogy egy negyed év múlva, amikor a KSH-t egy picit átgondolja, vagy lehet, hogy bejön egy-két új adat, hogy fair legyek velük, és akkor lehet, hogy módosítanak ezen az álláspontjukon, de most jelen pillanatban az egyik fontos sztori az, hogy a magyar gazdaságnak az import intenzitása az lecsökkent.
Aha.
Az előző év azonos időszakhoz képest, ez lehet.
Miközben egy kicsi, nyitott gazdaság vagyunk, akinek nincsenek nyersanyagai, tehát a külkereskedelme.
Hát jó, de azért most év per évről beszélünk, tehát most egy év alatt azért lehetnek ilyen elmozdulások, de azért azt is hozzáteszem, hogy a negyedéves GDP-nek a felhasználási oldalát az becslik, tehát azt elsősorban a termelési oldalról állítják elő, úgyhogy itt azért azt mondom, hogy pici távolságtartással érdemes ezt az egy adatot vizsgálni. Hát figyelj, az exportpiacok azért nem néznek jó. Tehát ott a PMI indexeket, hogyha megnézitek, azért továbbra is növekedési küszöbérték alatt vannak. Német rendelési állomány.
Hát a partnerországok is izgatnak egy kicsit, igen.
Én erre utalok, hogy alapvetően az európai konjunktúra az nem túl robosztus, nem túl acélos. Az minden esetre nagyon kedvező, hogy a fogyasztásban megvan az a fordulat, amire számítottunk, és amit szerettünk volna látni, és az a kérdés, hogy ez a beruházásokban mikor fog reflektálódni. És 25-ben megmondom azt, hogy elkezdenek termelni az új gyárak, az az exportpiaci részesedésünknek az emelkedését fogja eredményezni, és sokkal kiegyensúlyozottabb szerkezetű növekedésre számít.
Megkérdezte a hallgató zárszakért, most akkor minden... Tehát, hogy minden király, akkor így fogalmazok rádióképesen.
Hát az...
Ilyen zárszóként és sombázatként.
erre válaszolni is elég nehéz. Tehát vannak kedvező tendenciák. Erre különben nekem mindig az a válaszom, hogy persze ez egy ciklikus jelentés, ahol 3 évre adunk prognózist, de sokkal-sokkal fontosabb az, hogy közép és hosszú távon majd milyen növekedési pályát tudunk a magyar gazdaságba elérni. Ehhez meg 3 dolog kell, versenyképesség. Tehát az, hogy majd 2026-ban majd milyen egyensúlyi növekedési pályára áll a magyar gazdaság, az pedig ezen múlik, tehát a kínálat oldalt kell fejleszteni, a vállalatokat kell fejleszteni, az innovációs ökoszisztémát, és akkor nem 3%-os lesz a potenciális hosszú távú növekedésünk, hanem 4. Úgyhogy ez az üzenetem.
S a hazafényre derül. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük!
Köszönöm szépen, itt lettem.
Még bírtuk volna, de elfogyott az időnk, sajnos ritkán jössz, de majd megpróbálunk sűríteni rajta. Balatoni András volt a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának
vezetője. Szusszanunk egy rövid promóciós összeállítást engedjetek meg nekünk, aztán jövünk vissza, méghozzá egy kicsit mozgunk, az utcasportokról lesz szó aranyköpés után, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Jean-Paul Sartre-nak van a születésnapja, 1905-ben született június 21-én, és őtőle idézzünk aranyköpést, mert így hangzik, minden szónak következményei vannak. És minden hallgatásnak is. Ugye, Balázs?
Igen, abszolút.
Nem kellett volna megszólalnod, ja, akkor illusztrálom.
De én annyira én magam promóztam, mert annyira tetszett Sartre-nak ez a gondolata, hogy nem tudtam nem megszólalni, én kérek elnézést. Tudom, hogy nyomatékosította volna, és lett volna jelentőséged. Most a sok kimondott szóval próbálok ezzel kompenzálni.
Igaz? Igaz.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Hát én mindig nagyon vakarózok, amikor ilyen új olimpiai számok jelennek meg, vagy csak ötletekként, hát hogy bekerül.
Neked, hogy görbeszkával
nem tudom, lehet, hogy túl konzervatív vagyok, és a klasszikus sportokat gondolom, de ugye most feszegetik ezt
hát
a
futáncot
is például.
Hát akkor nézd meg egy
farmászó. Én értem, hogy farmászó verseny, meg azt is, hogy gördeszka, pont az a műsor elején mondtam, hogy nem tudok gördeszkázni, mert hát nehéznek gondolom, tehát innentől lehet ez egy szám. Meg hát a nézettség, meg haladni kell a korral, ugye mi szórakoztat, meg mi nem végül, és ez egy nagy cirkusz ez is, úgyhogy teljesen van helye.
De képzeljétek de azért... el, hogy most egy olyan rendezvény van Budapesten, amivel ki lehet jutni a párizsi olimpiára.
Olimpiai
mert, hogy...
kvalifikációs sorozat része, bizony.
Méghozzá az utcasportoknak van most a szezonja, itt a Ludovika kampuszon van a rendezvény, hogy ezek micsodák, és hogy egészen pontosan milyen rendezvény van ott kint a Ludovikán, Fűrjes Balázssal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát milyen utcasportokról van szó egészen pontosan, akiknek a versenyzői most mérettetik meg magukat, és pont Budapesten?
Így van, miről is beszélünk, utcai sportok olimpiai fesztiválja, és egyben lehet kijutni Párizsban, az utolsó lehetőség négy sportágban, ugye break, halmászás, gördeszka és BMX freestyle. Ezt a négy, ugye Tokióban ezek már olimpiai sportágak, éremosztó sportágak voltak, ott vannak a párizsi olimpia programján, és már tudjuk, hogy ott lesznek Los Angelesben is, tehát úgy tűnik, hogy az utcai sportok azok tartósan bekerültek az olimpia programjába, összesen 36 érmet fognak kiosztani Párizsban, és a világ élmezőnye versenyez most Budapesten, 80 olimpikon, aki már Tokióban is versenyzett, 18 tokiói érmes, és 7 olimpiai bajnok van itt, az összes kontinens 120 országból körülbelül vannak itt versenyzők. Értem én ezt, hogy kérdések merülnek föl, de mindenkinek azt javaslom, hogy jöjjön ki és győződjön meg maga, hogy vajon mekkora sportteljesítmény, meg annyira milyen atletikusak ezek a versenyzők. Szerintem helyük van az olimpián, tehát ha valaki megnézi, hogy milyen felkészülés, meg milyen állapot kell ahhoz, hogy ezekben azokat a fantasztikus trükköket bemutassák, milyen erőkifejtés kell, akkor mindenki meg fog arra győződni, hogy ezek valódi sportokká váltak.
Egyébként az Olimpiai Bizottság tagjaként egy kicsit hadd lessünk be a kulisszák mögé. Ez mi mozgatja? Hogy mondjuk egy falmászás, hogy mondjuk egy freestyle BMX, hogy egy break tánc bekerüljön?
Megpendítettük ezt a nézettséget, illetve ezt a közönség kiszolgálását, hogy ez mennyiben vehet részt a döntésben, mennyire fontos ez.
Tehát, miközben meg olyan hagyományos sportágaknak a jövője kétséges, mint például a birkózás, vagy az
igen.
Öttusát.
Több ugye, ezer éves igen. hagyományjal. Tehát hogy van ez a
kiválasztás? Hál' Istennek nem kérdéses ezeknek a sportágaknak a jövője. Stabilan ott vannak ők is az olimpia. Volt olyan 2013-ban, amikor én messze nem voltam még a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, amikor a birkózást komolyan meg kellett menteni.
Ott feszegették nagyon, igen, ezt a kérdést.
Azok az erők, köztük Magyarország is, aki elkötelezett ebben, akikben föl kellett lépni, és meg kellett védeni, de ez egy fes mindenkorra lekerült a napirendről, senkinek eszébe nem jut feszegetni mondjuk a birkózást. Az öttusánál ugye a lovaglást most kiváltották egy másik versenyszámmal, és azt gondolom, hogy ez is stabilizálta az öttusa helyzetét. Hát haladni kell a korral, azt gondolom, hogy ez egy 130 éves mozgalom, az újkori Nemzetközi Olimpiai Mozgalom. Ez 894-ben alakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 1896-ban volt az első olimpia. Időnként meg kell újulnia az olimpiai mozgalomnak is, és nézettség, talán én nem így fogalmaznék, az olimpia programján azoknak a sportágaknak van helyük, és azok tudnak bekerülni új sportágokként, akik azt bizonyítják, hogy igény van rájuk, tehát hogy ugye az olimpia az egy egyetemes esemény, összejön a világ békés versenyzésében, egyesíti a világot az olimpia. Minden kontinensen elterjedt, a világban széles körűen űzött, népszerű sportágok tudnak bekerülni az olimpia programjába, és egyszerűen az utcai sportok kikövetelték maguknak ezt a helyet, és még egy mozzanat van itt, hogy a állandó fejtörést okoz, érthetően, hogy hogyan lehet a mindenkori fiatalokat, most éppen a digitális generációkat sportügyben megszólítani, és mi az a sport, ami kiváltja az ő érdeklődésüket, mi az a sport, amivel a fotelből, a kütyük mellől ki lehet őket csalogatni. azért, hogy csinálják, meg összejöjjenek, meg bandázzanak, és jól érezzék magukat, és közben mozogjanak is, és mi az a sport, ami az ő érdeklődésükre, a digitális generációk érdeklődésére igényt ad. És az utcai sportok beváltják a hozzájuk fűzött reményt, óriási. És egyébként nem csak megnézni lehet, akiben kételj van, vagy aki már szereti őket, tehát ugye csütörtöktől vasárnapig, tehát tegnaptól vasárnapig egész nap minden rendben, minden esemény ingyenes Ludovika Campus Orcikert.
Tehát akkor Gede kollega kipróbálhatja a freestyle BMX-et.
Vagy egy fejempörg, vagy helikoptert, vagy break. A breakdance-be.
Így van, vannak instruktorok, tanárok, edzők, akik kicsiknek, nagyoknak, kezdőknek, haladóknak védőfelszerelést, eszközöket biztosítanak a rendezők. Minden sportot ki lehet próbálni, lehet 3x3-as kosárlabdát játszani. Tekbolasztalok vannak, ingyenesen igénybe vehető, egész hétvégén ingyenesen működő kalandpark, játszótér,
tehát egy családi program.
Egy családi program. És DJ-k koncertek, tehát a zenei fesztivál is egyben.
Még egy nagyon fontos kérdés, ugye magyar olimpiai nemzet tartják róla a világba, és az éremtáblázatokat megnézzük, akkor ahhoz képest, hogy milyen picinke ország vagyunk, egészen jók a hadállásaink. Na de most egy csomó olyan sportágról beszélünk, aminek nem nagyon van hagyománya, nem nagyon van közössége, nem nagyon van...
Ezt jó, hogy feszegetted, de pont azt kérdeztem, hogy honnan kerülnek ide a verseny, ez teljesen egyéni, vagy vannak már ilyen szervezetei ennek, vannak mondjuk BMX sportegyes vagy gördeszka szakosztályok.
És hogy ebben mi hogy állunk? Tehát drukkolhatunk-e előbb-utóbb mondjuk magyar bréktáncosnak az olimpián?
Vannak természetesen klubok, vannak hazai szövetséges és most már nemzetközi szövetségek is, tehát az a struktúra, ami a sport megszervezéséhez szükséges, az felállt az utcai sportokban, és 4 magyarnak is lehet most itt Budapesten szurkolni azért, mert küzd a párizsi kvótáért, 2 brékben, egy versenyzők falmászásban, és kemzozó pedig BMX freestyle-ban, talán neki van a legtöbb esélye. Olyan trükköt mutatott be Shanghai-ban, amivel a világ élmezőnyében van, ugye Shanghai-ban volt ennek a versenynek az első fordulója, csak sajnos kapott egy defektetés az időveszteséggel, meg technikai pontlevonással járt. Ha ugyanazokat a trükköket Zozó megcsinálja itt Budapesten, akkor neki jó esélye lehet arra, hogy eljusson Párizsba. Itt van még adósságunk Magyarországon, tehát a nekünk is meg kell újulni, ha úgy tetszik a magyar sportnak. Vannak ezek a sportágok, de mondok más sportágok, mondjuk kosárlabda vagy fallabda. Ezek a világban úgy jönnek fel, mint borban a gyöngy, Ázsiában iszonyú népszerűek, elképesztően sokan űzik őket a világ más kontinensein, Európában is sok helyen erősebbek, mint nálunk, mi pedig még gyerekcipőben járunk, pedig az olimpia programján nagyon ott vannak, és nagyon kedvelt, nézett, szeretett sportágok. Tehát az biztos, hogy én itt nem a vagy-vagy, hanem az is-isnek vagyok a híve. Tehát természetesen meg kell őrizni a pozícióinkat, hadállásainkat, ahogy fogalmaztak, a hagyományos magyar sikersportágokba, kajakkenő, vízilabda, birkózás, úszás, vívás, és sorolhatjuk, hál' Istennek. De ugyanakkor be kell fektetnünk, és föl kell zárkoznunk a feltörekvő sportágokba is, ami messze nem csak az utcai sportokat jelenti.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük ezeket az ismereteket. Szerintem kettcsináló beszélgetés volt, mindenképpen megnézem.
És akkor ezt a programot így van, javasoljuk mindenkinek. Jön fel a...
Teljesen ingyenes mindenkinek, jó az idő, Ludovika Campus Orcikert, egész hétvégén várunk mindenkit szeretettel. Család minden tagjának lesz mit csinálni.
Oké, engedem, mivel a jön föl, mint borban a gyöngyöt használnám, nem hallottam még, de nagyon tetszik.
Nincs copyright, úgyhogy egész okay. Nyugodtan.
Köszönjük szépen, szép napot, jó
minden
munkát!
Minden jót, köszönöm szépen, viszont hallásra!
Fügyes Balázsral, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjával beszélgettünk. Ezekről a bizonyos utcai sportokról, ami most már nekem a Párizsi olimpián megtekinthetők.
Figyelj, én láttam egy ilyen BMX-es,
nagyon
az a sebesség.
Jól...
Figyelj, akkorákat dergálnak, így ugratnak meg, nem tudom, de ilyen célfotóval nyernek. Meg a falmászás, amikor ez a 26-od esnek le, és drukkolsz, hogy ki tud tovább jutni, meg amikor sebességre, tehát időre másznak. Uh-huh. Tehát ez, azért ebben van valami, hogy
ezek... Brékbe tudtam hullámozni régebben, lehet, hogy az elején.
Na, a brék versenyt is láttam.
Egy látványos, és nagyon sokat fej, nagyon sok akrobatikus elem kerül bele.
Azt nem szívott be ennyire.
Igen, nem?
Nem. Ú, de béna vagyok, bakker.
Na!
Hát most kellett volna a Fűrjes Balázsnak bedobni, hogy mi lenne, hogyha kezdeményeznék, hogy a gladiátor sport is legyen.
Látod,
olimpiai
itt volt az alkalom, hogy egy kicsit toljad magatokat.
Ó, ne haragudjatok, fiúk, pedig megbeszéltük. Na mindegy.
Na hát aztán te is ne haragudj.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Ne, járjál vissza a mikrofonodhoz, nagyon szépen kérlek, még kell egy kicsit beszélgetnünk.
Én már Szabin vagyok.
Itt van
egy
mindjárt Schmidt Andrea, majd ő melyik utca sportot favorizálod? Többen javasolják nekem a falmászás, de hát ekkora béllel, már mint az egy bordás hasizomon a célzok.
Tépnéd le ezeket a bücsköket, és nem mennél.
És hogy az mennyire ma hiszi. Hát én láttam ezeket a japán versenyzőket, hát azt figyelj, szerintem 1.40-es a srác, 20 éves, és körülbelül 30 kiló. Na most ezzel versenyezzek én, a másfél mázsás néne.
Ja.
Majd föltolunk.
Igen.
Lehet, meg az az a sport, amit nem lehet eredni. Hogyha nem tudom, én azt mondanák, hogy ugyanezzel a japánnal versenyezünk kőtörésbe, akkor lehet, hogy érted. De hát most összességében egy végig gondoltam. Street workout nem nekem való. Nincs az a teherbírású gördeszka, ami engem elbírna, de ha van is, azzal én nem tudok trükközni. A trópára ment érdeimmel. Falmászás nem engedi az egybordás hasizó.
Brék, szerintem. Brék,
és én látom ugye, a helikopterezni, meg fejem pörögni az András.
Ha így a fejem tetején ki lesz kopva, akkor az azt üzeni majd nektek hogy belekóstoltam a bréktáncba is. De olyan tánc nincs, ahogy én táncolok, tehát hogy nem tudom. Na mindegy, szóval nekem ezek az utcasportok, ezek így egy kicsit ilyen távoliak, de szerintem nagyon lát. Tehát, fotelból okoskodni, hogy jaj, de béna, hát miért nem? Hát,
pörögjél már gyorsabban, ezzel nem fogsz pontot kapni, meg ilyeneket lehet mondani. Igen. Azt írják, hogy a BMX olyan, ami látványos, azt nézem szívesen, meg valaki utcasportjavaslatot tesz, 8 ker zsebtól, vagy kocsi feltörő üldözése, futva, bezárt parkfalán átmászás, molbubis, bringás kergetés, majd mikor utolérted kombat sport a tettes és haverjai ellen. Hát ez látványos lenne, azt hiszem, egy sokkal marra állásos közvetítés, egy ilyen, az beneveznék én is, már megnézném persze. Na jó, Svitannak adunk teret, hogy híreket mondjon nektek, utána visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit, van még egy óráskánk. Jó, felhívjuk Ács Gábort, aki nem tudjuk hova.
Igen, mert hogy az van ideírva a szerkesztői rovatban, hogy téma nem ismert. Tehát, hogy felhívjuk és egy valami orosz rulettet játszunk. Egy, elérjük-e? Kettő, miről
igen, egy
fog
nagy sokszereplős hajóutat szervezett szerintem.
Sokszereplős
hajó?
Igen,
az egész család, mindenki hajóra
szállt. Hát hallottuk a Nemzeti Bank illetékesétől, hogy lassan fellélegezhet a gazdaság. Ennek indikátor, hogy Ács Gábor több személyes hajóutat.
És többünk, kettőnk, hármunk egész
nem
éves.
Repked.
De,
nem, ez egy sokkal nagyobb...
Repült?
Igen, és ez
nem
egy sokkal...
Nem, mert Londonban...
És ez egy sokkal nagyobb kibocsátású... Tehát először nagy kibocsátással oda repül Londonba, és utána egy még nagyobb kibocsátású hajóval megy.
Azt hittem Genovából mennek.
Nem, mert északi fjordjárat lesz
tényleg,
valami.
Tényleg, nem.
Fjordjárat? Szerencsétlen bálnak.
Na jó, mindjárt meg kiderül az igazság, mert jó, felhívjuk. Rögtön Andi hírei után.